Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Üdv mindenkinek! A mai vendégünkkel az abortuszról fogunk beszélgetni, pontosabban arról, hogy Magyarországon milyen helyzet van most, és általában az szokott lenni, hogy itt az adás elején a központi témákra csatlakozunk, hogy hát arról beszélgetünk, de éppen azt beszéltük felvétel előtt a Borival, hogy amit gondolunk erről a helyzetről, pontosabban amit a nyilvánossággal is megosztanánk, azt elmondjuk abban a beszélgetésben, úgyhogy most kerestünk itt egy hírt, egy internetes hírt, mert ugye az adásban sűrűn csináljuk azt, hogy mindenféle hírekre, cikkekre reflektálunk, amelyek illenek az adás meglehetősen széles tematikájába, és most egy olyat találtunk, amely arról szól egy olyan cikket, hogy régen, mármint hogy így tényleg nagyon régen, a középkorban és a kora újkorban a nőknek mennyire korlátozott lehetősége volt arra, hogy egyáltalán az érzelmeiket kifejezzék. Ez azért kapcsolódik valamennyire, legalábbis, ha nem is az abortusz témájához, de ahhoz kapcsolódik, hogy ugye az ma egy központi problémája ennek a kérdéskörnek, hogy hova fordulhatnak azok a nők, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy azt a döntést hozzák, hogy abortuszra mennek, és hát majd a beszélgetésben is elhangzik, hogy meglehetősen kevés lehetőségük van arra, hogy segítséget kérjenek, és régen a középkorban, meg az újkorban, meg mármint a kora újkorban, meg hát még inkább kevés lehetőségük volt erre, olyannyira, hogy a cikk szerint levelekből és hímzésekből tájékozódhatunk arról, hogy akkor a nők hogyan álltak az érzelmeikhez, meg ugye már nagyon sokszor beszéltünk ebben a műsorsorozatban arról, hogy alapvetően nőnek születni egy jó ideig az emberiség történetében majd, hogy nem átoknak számított, mert hogy azok a tulajdonságok, amelyek, nem tudom én, egy erős jellemre, vagy valami olyasmire utaltak, ami arra rendeltette az embert, hogy aztán nagy dolgokat végezzen, azok mind ugye a férfiak területére voltak besorolva.
Igen, itt van is egy idézet. Egy 13 éves korában férjhez adott lánytól, aki azt írja, hogy ne szülesd nőnek, ha azt akarod, hogy teljesüljön az akaratod, amiben azért erősen van valami. Bár nekem megfordult a fejemben, hogy az érzelmek kifejezése a férfiaknak az oké, hogy megengedett volt, de hogy mennyire fejezték ki? Tehát, hogy most a szerelmi udvarlás az oké, meg hogy vérremenő csatákat vívtak egymással, de azért ezt nem hiszem, hogy a legbelső érzelmeikről mondjuk ezekben a korokban a férfiak beszéltek, mert hogy ez még most is viszonylag ritka.
Hát az akarat, hogy mondjam, teljesülése,
az
nyilván arra utal leginkább, hogy rengeteg olyan téma volt ebben az időszakban, meg aztán később is, amelyekben nem szólhattak bele, vagy akár nem is nyilvánulhattak meg a nők. Így tulajdonképpen már születésükkor egyértelmű volt, hogy milyen pályát nem járhat be az életük, és nyilván ezek a mindenféle leletek, a hímzésekről, tele szimbólumokkal, ezek mind arról tanúskodnak, hogy valahogy már a középkorban is, bár nyilván ezt a kifejezést akkor még nem ismerték, próbálták a nők valahogy a gőzt kiereszteni, vagy legalább kódolva hangot adni az érzelmeiknek.
Amúgy lehet, hogy ez egy nagyon messze menő következtetés, csak most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a nők ezért beszélnek többet? mert hosszú évszázadokon keresztül nem mondhatták el, hogy mi van, meg az jutott eszembe, hogy ezzel nem tudják kontrollálni az érzelmeiket a nők, ugye ezt is írja a cikk. Mondjuk volt pontosan, hogy a düki mutatásától például kifejezetten óvták az asszonyokat, hiszen az akkori felfogás szerint ez a nők velük született gyengeségét mutatta, illetve azt, hogy képtelenek uralkodni az érzelmeiken, és én ezt sokszor érzem amúgy, hogy a férfiakhoz képest igen, tehát hogy azért akár csak egy ilyen rettenetes chat, amikor írsz egy férfinak valamit, és akkor én írok egy ilyen ódát, és akkor arra visszajön egy ilyen, hogy jó.
Hát figyelj, már sokszor...
Ez egyébként veled is volt, amikor mielőtt elkezdődött az unisex, hogy a Timmerrel írogattunk neked, és hogy akkor így Ági, utána én, és akkor te így visszaírtál valamit, hogy oké.
Szerintem az valami nagyon speciális dolog lehetett, mármint, hogy azt akartam az előbb egyébként mondani, hogy már sokat szóra derül ki ebben az adásban, hogy velem ugyanazok esnek meg egy csomó helyzetben, mint veled, csak te ezeket általában azt gondolod, hogy azért vannak, vagy ezek azért vannak, mert hogy férfi és nő különbség. Én általában többet beszélek, mint a legtöbb ember, vagy mint a legtöbb nő is akár, akivel találkozom. Mondjuk Messengeren lehet, hogy nem írok többet, de általában igen, de ez szerintem attól is függ, hogy mi a nem tudom én, a kommunikáció célja éppen, tehát hogy mi a chat témája, mert lehet, hogy amikor az Ágival írogattatok, akkor éppen valami eldöntendő dolog volt, amit ti így hímezgettetek, én megmondtam, hogy oké, vagy lehet, hogy ti döntöttétek el, és akkor nekem csak ott nem tudom, véleményformálási jogom volt, nem, erre nem feltétlenül emlékszem. Én nem találkoztam feltétlenül nagyon markánsan olyan helyzettel meg az életemben, amikor valaki nálam sokkal többet beszélt volna, de ez azért van, mert olyan sokkal többet beszélek szerintem, mint
de
az
mindig?
Átlag.
De mindig? Tehát, hogy mondjuk egy vitában is te többet beszélsz? Mert én azt is sok barátnőmtől hallottam, és én is így tapasztalom, hogy a viták azok nagyjából úgy zajlanak, hogy én mondom, utána csönd, és akkor aztán valami, esetleg valami rövid reakció, ha van egyáltalán, és pont ezt beszéltük a legjobb barátnőmmel, hogy mennyire borzalmasan idegesítő, amikor így nem reagál a mellett. Tehát annál idegesítőbb nincs, mint amikor nem kapsz reakciót erre a litániára, vagy monológra, amit elmondtam.
Hát én nem tudom, én meg azt kapom meg állandóan, hogy nincs annál idegesítőbb, mint ahogy én érvelek. Vagy amilyen hevülettel érvelek. Én általában, hogyha vita van, akkor vitatkozom. Nem tudok csömbbe maradni, vagy igazán nem is akarok.
Mondjuk ez lehet, hogy inkább a jó kommunikátoroknak az ismérve, hogy ez megint csak nem férfi-női különbség, hanem aki mondjuk erős a kommunikációban, az nyilvánvalóan egy vitában is erős, és a másik, hogyha azt érzi, hogy alul marad ezzel kapcsolatban, akkor ez valóban nem lehet egy jó érzés.
Hát igen, dicséretet nem kaptam még érte.
Hát akkor most jön egy olyan téma, vagy egy olyan vita téma, ami Magyarországon belül is nagyon sok mindenkit megoszt, sőt, hát nem csak Magyarországon belül, hanem az egész világon, az abortuszról fogunk beszélgetni. Lesz Krisztina, Patent Egyesület munkatársa a vendégünk, és amikor Krisztina megérkezett, akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát én elkezdtem azt mondani, hogy nagyon érdekes ez az abortusz téma, viszont nekem hiányzik az a személyes megélés, ami szerintem ennek a lényege az abortusszal kapcsolatban, a személyes női megélés, ugyanakkor azt is megértem, hogy erről viszonylag nehezen beszél
konkrét
bárki.
Konkrét történeteket. Igen. Majdnem azt mondtam én is, hogy jó lenne hallani, inkább mondjuk azt, hogy konkrét történeteken keresztül lehet talán a legerőteljesebben csatlakozni.
Igen, tehát az érintett oldalt megérteni azt úgy lehet, hogyha hallunk konkrét történetet, és ugye mondtad, hogy volt ezzel kapcsolatos kutatásotok. Tudnál erről mesélni, mit tapasztaltatok, milyen történetek vannak ebben?
Igen, szívesen, köszönöm. Pontosan ugyanezt gondoltuk mi is a Patent Egyesülettel, amúgy, hogy borzasztóan hiányoznak a személyes történetek, hogy az abortuszhoz való hozzáférés egy ilyen politikával átitatott, sokszor a vallást is behozó téma, viszont elveszik benne a nőknek a valósága, a nők megélt valósága, és emiatt hajtottuk végre ezt a kutatást, ami két részből állt, volt egy kérdőív kitöltő része, és aztán pedig személyes interjút is készítettünk, így majdnem 100 nőnek az élményeit tudtuk összefoglalni, és márciusban jelent meg a kutatásunk, az lett a címe, hogy hát a projektünknek az a címe, hogy beszéljünk az abortuszról, és tulajdonképpen olyan nők élményeire voltunk kíváncsiak, akiknek az elmúlt 10 évben volt abortusza, viszont túlnyomó többségben voltak azok a nők, akiknek most a szívhangtörvénynek elnevezett rendeletváltoztatás óta volt abortuszuk. És hát, ahogy ezt gondolom, ti sejtitek, eléggé sírálmasak voltak az eredmények. A nők nagyon sokszor borzasztó egyedül érzik magukat ezzel a döntéssel. Nagyon nagy fokú a megalázás, a leginkább az orvosok részéről, de sokszor a védőnök részéről is. Majd, ha gondoljátok, beszélhetünk arról, hogy hogy zajlik most egy ilyen folyamat. De a legtöbb beszámoló tényleg ilyen verbális megalázásokról érkezett. Például, hogy azt mondta, amikor valakinek a műtét előtt a tágítót felhelyezte az orvos, és felsziszent, akkor azt mondta neki az orvos, hogy amikor más tettek be, az nem fájt, ugye? Atya vagy Isten. Hogy a védőnő...
Ezek friss sztorik?
Ez egy éves sztori, mondjuk. Isten. Igen. Vagy hogy a folyosóra úgy, a kórház folyosóra bugyi nélkül tolják ki a nőket egymás mellé az ágyakba, és akkor volt egy nő, akinek kiszóltak műtős, hogy na, aki bátor, az jöhet. És közben így ott voltak kifektetve a nők az ágyra. Vagy hogy például ilyen nagyon alig észrevehető, de nagyon jól érezhető ilyen kis agressziók történnek ezekkel a nőkkel, hogy például volt olyan, aki direkt szólt, hogy cukorbeteg, és emiatt őt megműtötték előbb, de volt olyan, aki direkt a nap végéig várakoztattak étlen szomjan, ezzel is így jelölve, vagy jelezve, hogy azért az ő döntése, az ő műtétje nem az elsődleges. Tehát a legtöbb ilyen úgynevezett horror sztoriról a kórházakból számoltak be a nők, de olyan is volt például, akinek a védőnő elmondta, hogy te már 24 éves vagy, már bőven annyi idős vagy, hogy ezt a gyereket vállalhatnád, vagy azt mondta neki, hogy van már egy otthon, akkor miért nem lehet meg ez a második, vagy például volt olyan, akitől a magánnőgyógyásza, akihez évek óta járt, miközben ultrahangozta, a legelső ultrahangvizsgálatnál megkérdezte, hogy amúgy miért akar abortuszra menni, nem a férjétől van a gyerek? Tehát, hogy ilyen nagyon oda nem illő, nagyon megalázó történetekről számoltak be a nők, és hát ez a jéghegy csúcsa, vagy nem is tudom, de hogy erre még rájön az, hogy a környezet sincsen egyáltalán felkészülve arra, hogy tanácsot adjon olyan nőknek, akik barátok, partnerek, akik abortusz mellett döntenek, és akkor még egy témát idehoznék, ami az erőszak, ami borzasztó nagy számban a kutatásunk eredménye az volt, hogy a nőknek a szexuális együttlét természete erőszakos volt, és ez predeterminálta tulajdonképpen, ez volt az oka, hogy az abortusz mellett döntöttek, mert vagy a párkapcsolatukban, tehát egy párkapcsolati erőszakban éltek, vagy szexuális erőszakból fogant meg a magzat, tehát hogy nagyon nagy számban van jelen az, hogy valaki erőszak áldozataként esik teherbe.
Nem mintha azok a nők minimálisan is megérdemelnék ezt az elbánást, amiről szólnak ezek a történetek, amit meséltél nekünk, akik mondjuk nem erőszak okán lettek terhesek, de hogy akkor azt kimondhatjuk, hogy ezek a borzalmas történetek, ezek a megaláztatások nagy rész százalékban azokat érik, akik ráadásul még egy ilyen traumán mentek végig, de ennek nincs valami jogi környezete, amin belül, hát hogy is mondjam, legalább az ilyen sztorik után valamilyen módon legalább morálisan vagy erkölcsileg igazságot igen. lehet szolgáltatni.
Sajnos ez egy óriási szürke folt a magyar törvényben, mivel a magyar törvény amúgy 4 esetben engedélye az abortuszt, a magzat károsodása esetén a terhesnő, hogyha a terhesség a terhesnő életét veszélyezteti, hogyha a terhesség bűncselekmény következménye, vagy hogyha a terhesnő élete válsághelyzetbe kerül. És itt csak szeretnék erre válaszolni, hogy van ez a lehetőség, hogy valaki erőszak eredményeként esett teherbe, és ebben az esetben neki amúgy nem kellene kötelező konzultáció részt venni, azonban azt bebizonyítani, hogy valaki erőszaknak esett áldozatául, azt a törvény alapján úgy kell, hogy vagy visz egy megtett feljelentést, vagy hogy a rendőrség, így van a törvényben, hogy megalapozott gyanúja van annak, hogy az erőszak eset valóban megtörtént. Tehát nem is elég az, hogy valaki bemegy, mondjuk megtörtént vele az erőszak, és másnap valami csoda folytán a lelki erejével bemegy a rendőrségre, és megteszi a feljelentést, hanem megalapozott gyanújának kell lenni, vagy pedig egy ítélethozatalnak. És ez lehetetlen. Ugye ma Magyarországon a terhesség első 12 hetében elérhető az abortusz, a nők átlagosan 4-5-6-7 elteltével veszik észre, hogy teherbe estek, és hát nagyon sokan érthető okokból nem tudják azonnal megtenni a feljelentést az erőszak után, tehát nem erre hivatkozva kérik az abortuszt, az erőszakra, hanem a válsághelyzetre hivatkozva. Tehát itt van egy ilyen nagy szürke folt, amit nem tölt ki a törvény, és ezért egy ilyen szörnyű helyzetbe hozza ezeket a nőket, hogy azok is, akik erőszakot szenvedtek el, és akkor nem muszáj ebbe belemennünk, de ugye mutasson nekem valaki egy nőt, aki bemegy a rendőrségre, és azt mondja, hogy a partnerem megerőszakolt, és őt komolyan veszik, mert ez ma nem a magyar valóság. Ugye ma a magyar valóság az, hogy a szexuális erőszak azt jelenti, hogy valakit a buli után miniszoknyában az utcán megerőszakolnak, és akkor őt lehet, hogy komolyan veszi a rendőrség, de a házasságon belüli nemi erőszak, a párkapcsolaton belüli nemi erőszak, ezeket mind nagyon nehéz elismertetni, és csak rájuk vonatkozna a törvénynek ez a kitétele.
Te is, hogyha a válsághelyzetre hivatkozik valaki, akár az erőszak történt vele, akár nem. Ezzel kapcsolatban kap további kérdéseket, vagy pedig ezt így elég kijelenteni, hogy ez van?
A törvény szerint elég kijelenteni, hogy ez van, tehát van egy ilyen terhesség megszakítás kérőlap, amit alá kell írni a nőnek, és ennek az aláírásával a törvény szerint ő kijelenti, hogy válsághelyzetbe kerülne a terhesség kihordásától. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy a védőnők ezt nem igazán hagyják annyiban, akikhez a kötelező konzultációra kell menni. Kérdezgetnek, hogy mik a döntés körülményei, miért dönt így valaki, miért nem, ugye tudja, ugye a törvényben benne van, hogy a védőnöknek például felvilágosítást kell adni arról, hogy milyen anyagi juttatások járnak azoknak a nőknek, akik végül úgy döntenek, hogy kihordják a terhességüket, és akkor mostanában ilyenkor beszélnek nekik a csokról, a babaváróról, a gyesről, tehát az anyasági támogatásról, ezeknek azért ugye elég nevetséges összege van, akkor beszélniük kell az örökbeadási lehetőségekről. Tehát ez nagyon irányított ez a beszélgetés egyrésztről, hogy mit mondjanak, másrésztről viszont azt mond a védőnő, és azt kérdez, amit akar, mert senki nem ellenőrzi.
Tehát gyakorlatilag ma már nincs abortusz bizottság úgy, mint régen, de igazából van.
Igen, hát ugye az abortusz törvényünk az 92-es, ugye a rendszerváltás után volt pár év, amíg ment ez a, hogy akkor mi most milyen ország is vagyunk, mi most egy új vallásos ország vagyunk, katolikus ország, vagy keresztény ország vagyunk-e, vagy mi egy ilyen régi kommunista ország vagyunk, ahol van hozzáférés az abortuszhoz, és akkor ebből lett végül tulajdonképpen a magzatnak az élethez való jogát, és a nők testi rendelkezéshez való jogát próbálták így összegyúrni a törvénybe, és akkor ebből lett a mai abortusz szabályozás, ami ugye 92 óta nem is változott, leszámítva ezt a kis rendeletváltoztatást, ami most történt ugye 2022 több a szívhang meghallgattatás hozzáadásával.
Azért az eléggé markáns megváltoztatás a törvénynek, és ráadásul meg azért lenne itt még más is változtatni, vagy hát olyan dolgot, amivel nem ártanak a nőknek. Egyébként erről a szívhang dologról, mármint, hogy meg kell hallgatniuk a szívhangot, vannak már történeteitek?
Abszolút, és nagyon vegyes. Egy részről, ami érdekes volt, az az, hogy ugye, most nem emlékszem pontosan, de mondjuk azt, hogy szeptemberben kijött ez a rendeletváltoztatás, és ott volt 2 hét, amikor még nem kellett hallgattatni a szívhangot. Mi már akkor hallottunk orvosokról, akik már akkor meghallgattatták, úgymond a biztonság kedvéért, de a mai napig vannak olyan történeteink, hogy az orvosok ezt elfordítják a kijelzőt, nem hangosítják föl az ultrahangot, tehát, hogy ezt nem tartják be, szóval abszolút orvosfüggő, és hát ez is ugyanúgy a nők kiszolgáltatottságát növeli, ugye, hogy nem is lehet kiszámítani, hogy milyen bánásmódra számíthatnak.
Akkor azt mondjuk el, hogy történik a procedúra. Valaki szeretne abortuszt, onnantól kezdve mi történik?
Onnantól kezdve a legelső lépés az, hogy el kell mennie egy nőgyógyászhoz, aki kiállít egy igazolást arról, hogy hány hetes a terhesség, és arról aláírja, hogy meghallgattatta ez ugye úgy van megfogalmazva, hogy a magzati életre utaló jel, amit ugye is szívhangként lehet lefordítani. Ezzel az igazolással a nőnek időpontot kell kérnie a területileg illetékes családvédelmi szolgálathoz. Itt csak beszúrnék egy tapasztalatot, a túlnyomó többsége a kutatásunkban szereplő nőknek minimum 1 hét volt, amíg csak telefonálgattak. Mert úgy csinálják ezek a területileg illetékes családvédelmi szolgálatok, hogy mondjuk azt mondják, hogy hétfőn 8 és 10 között lehet telefonálni, és végigfoglalt a vonal, nem veszik föl, nem adnak időpontot. És akkor eltelik egy hét az újabb hétfőig, amikor újra telefonálni tudnak a nők, tehát az idő az vészesen telik. el kell menniük az első kötelező konzultációra, ahol le van írva, hogy a védőnöknek mit kell elmondani, ez amire kitértem már az előbb. Utána jön egy 3 napos várakozási idő, azonban itt is azt látjuk, hogy ez a 3 nap ez a törvényben benne van, és sok védőnő azt mondja, hogy ó, telefonáljon újra időpontért, vagy azt mondja, hogy jó, akkor 1 hét múlva van szabad időpont, tehát ez a 3 nap ez egyáltalán nem valósul meg. Visszamennek a nők a 2. kötelező konzultációra, itt a beszámolók alapján ez már nagyon adminisztratív, elmondják, hogy melyik kórházba menjenek, mennyibe fog kerülni, mert ugye ennek van egy díja, tavaly 45 ezer forint volt, amit előre ki kell fizetni, tehát ezt a sárga csekket megkapják a 2. konzultáción, és utána 8 napjuk van jelentkezni a kórházba, ahova menniük kell, miután, ha befizették az abortusz díját. És akkor utána a 2. kötelező konzultáció után megtörténik a műtét, ez egy egynapos sebészeti beavatkozás, és hát erre is kitérhetünk amúgy, hogy ezeket a nőket, az abortuszra váró nők ugyanazon az osztályon vannak elhelyezve, ahol a szülészet is van. És ez szó szerint minden személynek nagyon-nagyon rossz. Nyilván az abortuszra váró nőnek is, mert úgy érzik, hogy tehát van, aki ezt mondta konkrétan, hogy amikor végigment a folyosón, úgy érezte, hogy ő egy hatalmas áruló, mert mindenhol minden órás kismamák voltak, és hogy azt érezte, hogy az ő döntése, hogy ő az egyetlen, aki ezzel küzd. És az egészségügyi dolgozóknak is borzasztó rossz, mert el van tőlük várva, hogy egyszerre ünnepeljék az új szülötteket és a kismamákat, és egyszerre legyenek velük empatikusak, és egyszerre legyenek empatikusak azokkal a nőkkel, akik egy másik okból vannak ott, de ugyanannyira nagy szükségük lenne az empátiára. Ebben a kutatásunkban megfogalmaztunk szakpolitikai ajánlásokat, és az egyik például ez volt, hogy külföldön borzasztó bevett már az abortusz klinikák intézménye, ami egy kifejezett kórház vagy klinika, ahol csak abortuszt végeznek. És így az orvosok is dönthetnének úgy, hogy rendben, én olyan orvos szeretnék lenni, aki abortuszt végez, és a nőknek egy helyre kéne mennie, ahol csak
hát erre. Igen, csak ugye akkor ez egy állásfoglalás lenne, amennyiben a igen. Magyarország vezetése részéről, hogyha lenne egy ilyen klinika, vagy lenne egy ilyen rendszer, ez meg nyilván nálunk
nem igen, megy. Hát ahogy hallgatlak, egyrészt füledezem, bár egyáltalán nem vagyok egyébként meglepve, de hát gondolom igen, ahogy a Bori is mondja, ugye most a kormánynak az az érdeke, hogy szabotálja ezeket a nőket, igazából mondjuk ki. Tehát mindaz, hogy gondolom én egyébként, hogy ha az lenne a céljuk, hogy azok a nők is, akik abortuszra mennek egy picivel talán, nem tudom én, stabilabban érezzék magukat, akkor meg tudnák tenni a megfelelő lépéseket. De ezek nyilván, ezek egyébként lenyomozható dolgok, hogy már úgy értem, hogy utána lehet ennek járni, hogy melyik kórházban van, vagy melyik helyen van olyan védőnő, aki nem terrorizálja a nőket, akik ezzel mennek oda, vagy van egyáltalán bármiféle lehetőség arra, hogy változtassatok akár lokálisan ezeken a helyzeteken?
Hát sajnos a jogérvényesítés az nagyon minimális, mivel senki nem akar pereskedni egy ilyen után például, tehát ugyanúgy lenne lehetőség valamilyen pert indítani az olyan orvosok ellen például, akik nem szakszerűen vagy nagyon megalázan jártak el, tehát azután, hogy valaki hetek óta várja, hogy megtörténjen a terhesség megszakítása, mindenhol megalázták, csak túl akar rajta lenni, nem fog elkezdeni újra egy ilyen pert. Ami nagyon jó, nyilván ez ugye ilyen, tehát a nők nagyon fifikásak, szerencsére, ugye ezt tudjuk 150 ezer éve, hogy az a nő, akinek abortuszra van szüksége, meg fogja találni a módját. Rengeteg csoport van az interneten, ahol lehet tájékozódni arról, hogy ki, hol, milyen bánásmódot kapott. Úgyhogy ez a része jó, valamint a Patent Egyesületnek nagy célja majd hosszú távon képzéseket tartani, akár csak, ha nem is képzéseket, de érzékenyítő workshopokat, csak hát ugye ez is egy ilyen elég nehéz dolog most, hogy a védőnők már önkormányzati fenntartásúak, tehát hogy azért ez egy ilyen nehéz téma, hogy hogyan lehet hozzájuk férni.
Igen, ugye van az a mondás, hogy egy nő 2 dolog miatt képes bármire, az egyik az, hogy legyen gyereke, a másik pedig az, hogy ne legyen gyereke. Szerinted mi lehetne megoldás, vagy mi az, ami, ugye az abortusz klinikákat említettük, mi az, ami mondjuk segítség lehetne?
Hát amúgy Szerintem az is egy nagyon érdekes dolog a magyar helyzetben, hogy már egészen apró dolgok is segíthetnének. Például, ha nem bánod, visszautalnék, hogy beszéltünk itt az erőszakot átélt nőkről, egy nagyon érdekes dolog volt az, hogy azt mondták azok a nők, akik elmondták a védőnőnek, hogy őket erőszak érte, utána az a védőnő úgymond békén hagyta őket. Tehát ők voltak azok, akik még így jobban jártak. Viszont akkor jön a kérdés, hogy valaki elmondja neked, szakembernek, hogy őt erőszak érte, és te nem tudsz, tehát te utána akkor inkább nem szólsz hozzá többet, és nem pedig szakszerű segítséget ajánlasz föl neki. Tehát az egyik dolog, amit tenni lehetne például, az az, hogy átfogó képzést kapjanak az orvosok és a védőnők a nők elleni erőszakról. Hogyha valaki beszámol neked arról, hogy szexuális erőszak érte, akkor tud hova irányítani. Tud neki egy szórólapot a kezébe nyomni. Tehát ilyen apróságoktól kezdve egészen odáig, hogy Európa szerte most már rengeteg országban elérhető a gyógyszeres abortusz, ugye Magyarországon 2012 óta nem, tehát egészen odáig, hogy ezt mondjuk be lehessen vezetni, legális törvényi keretek között lehessen ezt használni. Úgyhogy igazából a skála nagyon széles, hogy mit lehetne azért tenni, hogy ez ne egy ilyen iszonyatosan megalázó procedúra legyen ezeknek a nőknek.
Mi történik az olyan országokban, ahol tiltják az abortuszt? Ugye azért azt tudjuk a mindenféle történetekből, ugye amit az előbb említettem, hogy a nő mindent megtesz azért is, hogy ne legyen gyereke, hogy annak idején a bábák nem csak azzal foglalkoztak, hogy ugye segítsék a világra jövetelt, hanem abortusszal is foglalkoztak, és hát ezeknek számos borzasztó megoldása volt, amikre most szerintem ne is térjünk ki, de tényleg borzasztó. Tehát, hogy mi van akkor, mert ezt akkor is meg akarja valaki oldani, hogyha nem engedik.
Igen, pontosan, és szerencsére Európában ez így viszonylag szabályozva van, főleg az Európai Unióban, hogy a nők például, ha tudnak utazni, akkor például Magyarországon ez az úgynevezett abortusz turizmus, hát virágzik. Most egy bécsi klinikáról tudjuk, hogy heti 5-10 magyar nő megy ki. Egy klinikára csak, tehát a többi, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen nagy ez a szám. Akkor ugye vannak ezek a lehetőségek, hogy a nők internetről rendelhetnek abortusz tablettákat, tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy még itt Európában, tehát hogy ez egy ilyen keretezés kérdése, hogy itt Európában még mindig nagyon-nagyon veszélyes az, amikor nők, például Lengyelország, nagyon jó példa, ahol nők konkrétan belehaltak abba, hogy nem fértek hozzá biztonságos abortuszhoz, mert valamilyen magzati rendellenesség miatt fertőzést kaptak a kórházba, és senki nem segített nekik, és meghaltak. Tehát ez ugye szerintem csak mi hallottunk 5-6 ilyen nőről Lengyelországban az elmúlt évekből, mármint ami eljutott így nemzetközi szinten így a sajtóban hozzánk. Úgyhogy ez, tehát abszolút Európában is jellemző az, hogy nők belehalnak abba, hogyha nem férnek hozzá biztonságos abortuszhoz. A szerencsésebbek megpróbálnak utazni, megpróbálnak tablettát rendelni az internetről, ami akkor vagy egy működő módszer, vagy nem, ugye ez egy ilyen kérdésként itt marad.
És akkor például mi van, hogyha valaki megrendeli ezt a tablettet, beveszi, de azért ennek van rizikója is, hogy mondjuk rosszul lesz, és be kell menni a kórházba, akkor ő büntethető, vagy ez? Hogy...
Igen. A magyar törvény nagyon konkrétan kimondja, hogy Magyarországon ez a törvényi keret, amikor ahogy abortuszhoz hozzá lehet férni, és minden, ami ezen kívül esik, az nem legális. Igen, hát itt is a nők fifikásságára van szükség, és ezek, igen.
És gondolom ezekbe a rendkívül megalázó helyzetekbe, úgy, ahogy sok más dologban is ebben az országban, azok kerülnek, akik eleve a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mármint, hogy gondolom olyan nők, akiknek nincs anyagi lehetősége arra, hogy teszem azt elmenjen egy bécsi klinikára, vagy akárhova máshol, ahol jobb elbánásban részesül, és akkor ez, mondom, ez egy ilyen spirál, egy szociális spirál, mint összes
Abszolút.
Többi helyzetben.
Igen, igen, és ez az egyik talán legfontosabb üzenete amúgy ennek az egésznek, hogy amikor, amit te is kérdeztél, hogy amikor ilyen nagyon szigorú az abortusz szabályozás, akkor mindig azok a nők esnek ennek a legnagyobb áldozatául, akik alsóbb osztályokhoz tartoznak. A politikusok, azok a nők, politikus nők, akik ezeket a törvényeket megszavazzák vagy támogatják, mindig el fognak tudni menni másik országba, mindig hozzá fognak tudni férni biztonságos abortuszhoz. Azok a nők, akiknek van hozzáférésük pénzhez, ez ez lehetőséget ad, de azok, akiknek nincs, és Magyarországon is ők vannak a legeslegrosszabb helyzetben, tehát az intézményi rasszizmus is erre nagyon erősen jelen van, hogy erről is beszámoltak a kutatásunkban, hogy például, hogy roma terhes nőkkel mennyivel sokkal rosszabbul bánnak, mint nem roma terhes nőkkel. Tehát, hogy ez is borzasztó erősen megjelenik.
Ráadásul ott van az is, hogy sokszor a férfi nem engedi a védekezést.
Ez egy ilyen patriarchális kérdés, hogy igen, nulla szexuális edukáció van, és a férfi, és van ez a borzasztó erős nyomás az egész társadalmunkban, hogy a védekezés a nő felelőssége, és ha egy férfi nem akar védekezni, akkor vagy a nő megoldja valahogy, vagy nem fog védekezni, és ugye ez azonnal visszakapcsolódik ugye a nők elleni erőszak kérdéséhez, a szexuális erőszak kérdéséhez, hogy például nyugati országokban már abszolút szexuális erőszaknak van elismertetve az, hogyha egy férfi a nő beleegyezése nélkül az aktus közben lehúzza az óvszert. Magyarországon itt, tehát még a diskurzus sem kezdődött el nagyon erről. Tehát igen, pontosan. Tehát, hogy ez a védekezés kérdése is nagyon-nagyon nehéz. És ezért van az, amit nem győzünk például nőjogi szervezetként mondani, hogy nagyon jó lenne, ha kikopna a társadalomból ez az elképzelés, hogy 16 éves felelőtlen tinédzser lányok rohangásznak abortuszra, akiknek nincs jobb dolga, meg akiknek nem volt kedve védekezni, nem, hanem például már 2016-os, tehát elég régi KSH kutatás kimutatta, hogy azoknak a nőknek a háromnegyede, akiknek abortuszra ment, már volt egy gyerekük. Tehát pontosan tudják, hogy mit jelent felnevelni egy gyereket, fel tudták mérni, hogy van-e rá pénzük, hogy mit, tehát például ilyen nő is volt több a kutatásban, aki azt mondta, hogy úgynevezett kétemberes a gyereke, az, aki van, és egyszerűen nem vállalhatja be a másodikat, mert a mély szegénységbe lökné őket, és az első gyerekétől venne el minden erőforrást és figyelmet.
Ez a két emberes, ez azt jelenti, hogy két embernek a
igen, itt arra célzott,
hogy fizetése szükségeltetik
igen.
ahhoz, hogy eltartják,
igen, meg
és
a figyelmet,
már nincs hely egy
igen,
másik
igen,
embernek.
Uh-huh. Igen, igen.
Mi a helyzet Magyarországon a 72 órás fogamzásgátló tablettával?
Hát igen, Magyarország ebből is egy speciális helyzetben van, mint az utolsó előtti uniós ország, akiknél még receptköteles. Mi és Lengyelország vagyunk az egyetlenek az egész Európai Unióban tagállamként, akiknél receptköteles a 72 órás tabletta. Ez azt jelenti, hogy hiába van 72 óra arra, hogy valaki ezt bevegye. Ez ugye nem összekeverendő az abortusz tablettával, tehát ez nagyon fontos, hogy ez a tabletta az ovulációt késlelteti, tehát magát a fogantatást akadályozza meg, tehát nem történik semmiféle terhességnek vagy fogantatásnak a megszakítása, és itt ezért nagyon fontos az időkeret, amíg beveszik, és itt Magyarországon sajnos itt is több száz, amikor elkezdett a Patent Egyesület ezzel foglalkozni, van egy petíciónk, amit most már több mint 45 ezeren aláírtak, hogy itthon is legyen vény nélkül elérhető, több száz történetet kaptunk, ahol borzasztó megalázó módon bánnak fiatal nőkkel, vagy hogyha elkíséri őket a barátjuk, akkor velük is, szóval itt nem nagyon van diszkrimináció legalább itt a fiúk és a lányok között. Például nem hisznek nekik, elmondja a lány, hogy elszakadt az óvszer, azt mondják neki, hogy csak akkor szakadt el az óvszer, ha ön egy lóval szexelt. Ezt mondták egy 16 éves lánynak. Tehát csak receptre elérhető a tabletta, ami azt jelenti, hogy először el kell menni egy orvoshoz. Itt is borzasztóan jelen van az, hogy a házi orvos azt mondja, hogy a nőgyógyász írja fel, a nőgyógyász azt mondja, hogy a másik nőgyógyász írja fel, tehát nincs egyértelmű információ arról, hogy ki írhatja fel, ide-oda küldözgetik a nőket. Az idő itt is ugye borzasztóan ketyeg, és akkor megkapják a receptet, és akkor egy 9-12 ezer forint között van ennek a gyógyszernek az ára, és itt is csak egy pillanatra visszatérnék a rosszabb anyagi helyzetben lévő nők helyzetére, mivel ma már olyan szolgáltatások elérhetőek az interneten, hogy például az egyik ételrendelő alkalmazáson lehet online konzultációt kérni egy orvossal, aki utána a konzultáció után a felhőbe felírja ezt a receptet, csak ennek borzasztó sok, tehát ennek van egy nagyon komoly ára. De hogy ilyen szinten egyetértés van már az orvosok között abban, hogy nem kell konkrétan találkozni a nőkkel ahhoz, hogy bevehessék a gyógyszert, mert hogy a felhőbe felírják nekik egy telefonos konzultáció után, de mégis állami szinten ez
De mi a magyarázat?
Mert ugye, én is ezt nem értem.
Mert ugye, hogyha azt vesszük, hogy mi egy keresztény ország vagyunk, és hogy azért vagyunk teljesen abortusz ellenesek, mert ugye élet, és hogy a szívhang is, mármint hogy a szívhallgatás is ezért van, de itt még nincsen szívhang, tehát tulajdonképpen...
Ez egy prevenció.
Ez abszolút egy prevenció, igen. És hát ezért mondtuk egy nagyon kicsit gúnyosan azt, hogy a magyar orvosok hogy lehet, hogy tudnak valamit, amit az Európai Unió összes többi orvosa nem tud. Hiszen mindenki más most már kimondja azt, hogy nincsen szükség receptre, akkor itt miről van szó. És azt mondják amúgy, ugye a belügyminisztériumtól mondták, hogy a nők biztonsága érdekében szükség van az orvosi konzultációra és az orvosi
vizsgálatra. Tehát azt szeretnék, hogy az általuk szigorúan meghatározott, valószínűsíthetően, hogy az általuk szigorúan meghatározott kereteken belül menjen Magyarországon az abortusz.
Hát ez nem is az abortusz kérdése.
Terhesség megszakítás igazából.
Hát igen, de ugye itt az a logikai nehézség, hogy ez a tabletta, a 72 órás tabletta azért van, hogy ne fogadjon meg a terhesség. Tehát, hogyha valahogy csökkenteni szeretnék az abortuszok számát,
akkor ez lehetne egy
eszköz. Nagyon jó eszköz lenne hozzá pontosan.
Hát igen, én próbálok valamiféle kifordított, vagy ilyen eltorzult logikával gondolkodni, mert máshogyan nem lehet ezt.
Ennek az egésznek az alapja a nők megalázása, a nő gyűlölet. Az, hogy egy nő hogy merészel úgy szexuális aktus folytatni, hogy annak a célja nem az anyává válás.
Ez egy büntetés. Vagy hogy gondolkodtál volna előre.
Igen,
értem, én ezt csak nem akarom épésszel felfogni, szerintem arról lehet.
Ez sajnos nagyon nehéz. Még arra egy pillanatra kitérnék, hogy a magyar kormány abortusz ellenes, mert szerintem ez is egy nagyon érdekes kettősség a magyar kormányban, hogy egyrésztről egyetlen országként benne van az alaptörvényünkben, hogy az élet a fogantatással kezdődik, és ezért védelem illeti meg, ugye 2012 óta. Másrésztről viszont papíron, tehát ezt nagyon kiemelném, hogy papíron, nem olyan rossz az abortusz törvényünk. Tehát ha megnézzük például Lengyelországot, ami itt van a szomszédban, és teljes szigor van, akkor azt láthatjuk, hogy azért Magyarországon nagyon megalázó, nagyon nehéz, rengeteg akadály van a nők elé állítva, de hozzáférnek a műtéti abortuszhoz. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes kettőség, sőt, ugye Orbán Viktor nagyon ritkán, de még jó pár évvel ezelőtt tett egy ilyen nyilatkozatot, hogy ő nem akarja szigorítani az abortuszt, és nagyon friss, pár éves közvéleménykutatásokból tudjuk, hogy a magyarok több mint 70%-a amúgy támogatja az abortuszhoz való hozzáférést. Tehát a magyar közvéleménybe, vagy a magyar politikába nagyon egyszerre van jelen ez a keresztény értékek, meg az életvédelme, meg az, hogy azért mégiscsak a nőnek az testi önrendelkezése miatt azért valami lehetőség azért mégiscsak legyen az abortusz elvégzésére. Tehát ez egy ilyen érdekes kettősség így a magyar
szabályozásban. Ezt is úgy csinálják, mint annyi minden mást, hogy nehezen fölfejthetően, nagyon radikálisan, de ilyen mindenféle jogi abrakadabrák mögé bújva.
Igen, abszolút.
Én már csak záró kérdésként egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy amennyiben bárkinek barátja, ismerőse, családtagja ilyen döntéshelyzet előtt áll, és tanácsot kér, segítséget kér, akkor mi a jó út, amit követhetünk? Nekem volt egy barátnőmmel ilyen beszélgetésem, és így utólag azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jót mondtam. Ráadásul én pont terhes voltam akkor, amikor beszélgettünk, úgyhogy egy viszonylag nehéz beszélgetés volt, de úgy utólag nagyon sokat rágódtam rajta, hogy mit kellett volna mondani.
Hát ez tényleg egy nehéz beszélgetés lehetett akkor, meg tényleg annyira olyan szinten nem vagyunk erre felkészítve, olyan szinten semmilyen információ nem áll elő rendelkezésre. Ezt is megkérdeztük amúgy a kutatásban lévő nőktől, meg tényleg ez a tapasztalat, hogy amúgy ezek a nők tényleg tehát el tudják dönteni egyedül, hogy mit szeretnének. Információra van szükségük, hova, mennyibe kerül, ez mit jelent, mire számíthatok, Tehát, hogy egy informált döntést tudjanak hozni, nagyon sok információra van szükségük, de aztán el tudják dönteni, hogy az ő életükben mi a legjobb. És ezért nagyon fontos, hogy ne fogalmazzunk meg értékítéletet, ne mondjuk el erről az esetleges saját véleményünket, hanem a támogatásunkat kell kifejezni, és nagyon sokszor nagyon gyakorlati támogatásra van szükségük. Elviszlek a kórházba, elhozlak onnan, főzök neked utána, ahogy te döntesz, azt támogatom, tehát hogy nagyon gyakorlati és nagyon empatikus hozzáállásra van szükség, és nem pedig arra, hogy megkérdőjelezzük a döntésüket, hiszen el tudják egyedül dönteni, és nagyon sok nő amúgy arról számolt be, hogy borzasztó jól esett volna nekik, ha például el tudnak járni csak pár alkalommal, például pszichológushoz a terhesség megszakítás után, és ha nem is konkrétan a terhesség megszakítás miatt, de a bánásmód miatt, amit átéltek például. Tehát egy ilyen, egy ilyesmi támogatás szerintem nagyon, nagyon fontos.
Hát ez abszolút utána egy gyászfolyamat, akárhogy
teljes
is veszük.
Teljes mértékben. Főleg az olyan nőknek amúgy igen, akik például ilyen nőiből is nagyon sok volt, akik amúgy az életük egy pontján szeretnének anyává válni, de az anyagi körülmények, a gazdasági helyzet, az infláció, a válság, a bizonytalanság miatt most ez nem az az élethelyzet, és ott abszolút jelen van ez a veszteségérzés, igen.
Nagyon szépen köszönjük Lesz Krisztinának, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Viszonylag nehéz egy ilyen téma után bármit is mondani, éppen ezért döntöttünk úgy, ahogy azt Gellért már mondta az adás első felében, hogy nem kapcsolódunk a témához, mert szerintem amúgy Krisztinél ezt jobban nem is tudta volna senki elmondani, főleg azok a történetek, azok a személyes történetek, amiket ő is ugye ebben a kutatásban ismert meg. Én őszintén csak azért tényleg annyit hozzátennék még ehhez, hogyha véleményt nem is mondok, hogy az ember valahol tudja, hogy ez van. Már abból is tudom, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk egy abortuszra váró nővel hogy beszélnek, hogy például a sógornőm mesélte, hogy sövényvágóval elvágta az ujját 2 hete, pici babája van, meg egy kislány, meg hulla fáradt, meg minden, és bement a János kórházba, és akkor nem az volt, hogy jöjjön meg segítünk, hanem hogy maga meg minek vág sövényt. Tehát, hogyha levágja valaki az ujját, és erre ez a reakció, akkor mi lehet a reakció arra, amikor valaki ki egy nem kívánt terhességet szeretne megszakítani. Maga meg minek, ugye? És akkor fejezem.
Igen, hát hallottuk a beszélgetésben, hogy mik vannak. Nem tudom, biztos, hogy naív vagyok, de alapvetően nekem mindig arról a történetről, amit te az előbb mondtál, meg amiket hallottunk ma, azokról is az jut mindig eszembe, hogy ez egy dolog, hogy milyen a kormány, meg egy dolog, hogy mit gondolnak ők, teszem azt a terhesség megszakításról, de hogy ezek az emberek, akik így beszélnek a másik emberrel egy nagyon szorult helyzetben, hogy ezek önmagukban csak gonoszkodások, vagy egyszerűen az van, hogy a mindenféle probléma miatt most már az egészségügyben és az egészségügynek mondjuk ennek a területén is mondjuk esetleg többségben vannak azok az emberek, akik nem feltétlenül érdemlik meg a saját hivatásukat, vagy nem méltóak a hivatásukra. Szóval én azért érzem ezt nagyon nagy bajnak, mert ezek tényleg úgy tűnnek, mintha alapvetően nem jogi kérdések lennének, hanem inkább emberi kérdések.
Abszolút,
tehát,
szerintem
hogy,
abszolút.
Mert hogy semmiféle jogszabály nem, abban egészen biztos vagyok benne, hogy semmiféle jogszabály nem kényszeríti ezeket az egészségügyi szakembereket, akik elvileg szakemberek, arra, hogy ne viselkedjenek emberségesen azzal, aki hozzájuk fordul, akár kényszerből is.
Mint hogy Kriszti elmondta ugye azt is, hogy hiába van a szívhangtörvény, hallott olyan beszámolókat is, hogy több orvos nem tartja be, hogy kikapcsolja a hangot, igen, hogy elfordítja a monitort, mert hogy emberséges.
Igen, hát ezekről a történetekről ugye azért nem hallottunk, mert nyilván egy ilyen egyesülethez, vagy egy ilyen szervezethez, mint a patent, olyanok fordulnak, akiknek gondjuk van, problémájuk van. Én is biztos vagyok abban egyébként, hogy sok olyan orvos van, meg sok olyan védőnő van, akik nem hallgatnak a kormányzati nyomásra, vagy a korszellemre ebben az országban, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt az egészet, és hogy megpróbálnak úgy viselkedni, vagy megpróbálnak úgy segíteni a másikon, hogy ez valóban segítség legyen, és nem valami más. Bár ugye azt ígértük, hogy nem erről a témáról beszélünk, aztán mégiscsak erről a témáról kezdtünk el beszélni. Azért én kimondanám azt, hogy én ennél a szívhanghallgatásos dolognál aljasabb dolgot alig attól kell képzelni. Tehát, hogy én tudom, hogy talán nem is éppen elegáns ezt kimondani, mert azok, akik szerint ez rendben van, azok meg a nem tudom miért, azért, mert ők nagyon, nagyon hisznek valamiben, ők azért gondolják, hogy ezt kell csinálni, de én azt gondolom, hogy senkinek ne legyen illúziója, hogy ez valami egészen szélsőségesen, aljamódon
embertelen dolog. Hát ez egy kínzás, ez
konkrétan az is, az, hogy a jogalkotók igazából ezt egy járható útnak járják, vagy gondolják, bocsánat, és aztán járatják rajta az embereket, az meg annak is a bizonyítéka, hogy tényleg többségben vannak azon a területen a férfiak, akik azt gondolják, hogy ezt ők simán megtehetik.
Igen.
Ez tényleg bérfagyasztó, és akárhányszor hallom ezt a szívhangos dolgot, mindig fölmegy a bérnyomás.
Én ezt az abortusz tablettát nem tudtam sokáig hova tenni. Nekem van olyan ismerősöm, aki Amerikában élt, és bevett ilyen tablettát, és még emlékszem, hogy beszéltünk is közben, hiszen ugye fizikailag nem tudtam ott lenni mellette, de tudom, hogy nem volt jól, és én így nagyon izgultam, hogy mi lesz vele, mert hogy egyedül van, hogy ez az egyik ok, ami miatt egy kicsit így elgondolkodtam, hogy ez most jó-e vagy nem. A másik pedig, hogy amennyiben nincsen szexuális edukáció, már pedig nincsen, akkor csak úgy random ilyen tablettákat beveszegetni, az nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy azért ehhez viszont ezt nagyon ki kéne dolgozni ahhoz, hogy ezt akár itt Magyarországon be lehessen vezetni, mert akkor viszont mindenkinek tudnia kéne, hogy mi ez, amit bevesz, ez mit tesz, hogy azért érted, ez mégsem egy C-vitamin, ami után nem történik semmi, hogy ennek vajon mindenki tudatában van, mert nyilván saját magamból indulok ki, hogy én utána néznék, meg tudnám, meg nyilván tudom, hogy mit okoz ez a tabletta, de hogy tényleg lehet, hogy van, aki nem.
Persze.
Akkor ez meg nem feltétlenül, nem tudom, nem feltétlenül egy járható út, vagy nem minden esetben járható út.
Hát nagyon, azt gondolom, hogy nagyon át kellene formálni a magyar jogszabályokat ahhoz, hogy egy járható út nyíljon meg, mert most jelen pillanatban ugye azok alapján is, amit hallottunk, inkább arra van itt példa, hogy van egy többség, aki a véleményével eléggé radikálisan elnyomja azokat, akiket ez a dolog érint, és mivel arra nem nagyon lát senki esélyt, hogy ebben az országban ez megoldódhat, ezért a legtöbben próbálnak azzal élni, hogy szabadon utazhatunk a világba, vagy hát az EU-ba biztos, hogy könnyebben találnak olyan orvost, aki elvégzi a beavatkozást. Szóval, hogy szerintem én azt tapasztalom legalábbis, vagy nekem az a benyomásom, inkább ezt mondom, hogy nagyon-nagyon sodródunk el a megoldástól. Tehát, hogy egyre távolabb leszünk, egyre inkább tabusítjuk itt Magyarországon ezt a kérdést, ahelyett, hogy egyre erőteljesebben gondolkodnánk a megoldáson, mert hogy szerintem nincs ezzel mit csinálni. Tehát ezt be kellene látni, hogy ez tényleg mindenkinek a magánügye. Tehát ha tetszik nekünk, ha nem, ha Jézusba hiszünk, ha Buddhába, ha nem tudom én, Németh Sándorba, tök mindegy. Tehát teljesen mindegy. Az, hogy valaki mit tesz a terhességével, az csak és kizárólag az ő döntése. Semmi más. Ráadásul meg persze lehetne segíteni, meg én azt gondolom, hogy tényleg fontos az edukáció, meg nem gondolom egyébként ördögnek valónak azt, hogy egy ilyen döntés előtt álló nővel beszélgessen egy szakember, és akár még a szakma szabályai szerint, mármint azokat szigorúan betartva, akár még föl is teheti neki azokat a kérdéseket, amiket ugye hallottuk, hogy a védőnök föl szoktak tenni, mint egy ilyen, nem tudom én, nyakhoz szorított késként tulajdonképpen, mert igen, előfordulhat, hogy meggondolja magát az ember, mert valóban ez egy nagyon nehéz döntés, nagyon-nagyon nehéz döntés, de azzal, hogyha diabolizáljuk azokat, akik abortuszra mennek, azzal nem fogjuk ezeket a személyes történeteket egyenként megváltoztatni. Tehát alapvetően ugye azon kellene változtatni, hogy ne érezze az ember magát egyedül egy ilyen helyzetben, hogy azt érezze, hogy vannak körülötte, meg van körülötte mondjuk egy rendszer, aki segít neki meghozni azt a döntést, amiben aztán nem recsen bele. és még akkor sem lehet ezt előre megmondani, hogy ez jó döntés volt, vagy rossz döntés volt. Igazából valószínűleg ő soha nem fogja ezt jó döntésnek megélni. Én még olyan emberről nem hallottam, aki valamilyen módon ne cipelte volna ezt a döntést az egész életébe magával, így vagy úgy. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor jó, akkor elvégzem az abortuszt, és akkor elfelejtem az egészet. Nem felejtik el.
Persze,
kicsit úgy van beállítva az az ember, aki elmegy abortuszra, mintha ő nem vállalna felelősséget. Amikor mind a két döntésnek megvan a nagyon jól artikulált, nagyon erős következménye.
Most ezen a ponton amúgy, bocs, hogy félbeszakítanak, mert két percünk van körülbelül, úgyhogy el is engedhetjük, hogy nem erről beszélünk. Csak egy szempont viszont eszembe jutott, amiről mindenképp szeretnék beszélni, hogy mi van a férfival. Mert hogy közben meg azért nekem úgy felvetődött az, hogy arra is van példa, hogy ezt a nő magát dönti el, akár mondjuk a férfi nem is tud róla, hogy terhesem, ezt még megint belemehetünk, mert ennek is megint nagyon sok oka van, hogy miért nem. De mi van, hogyha van ott egy apa, aki lehet, hogy viszont fölnevelné azt a gyereket?
Hát ő...
Nem is tud róla.
Hát erre azt tudom mondani, hogy nyilván annak megvan az oka, hogyha nem tud erről az apa, és nem minden esetben az anyának van igaza. Tehát, hogy igen, természetesen, hogyha egy egészséges kapcsolatról beszélünk, meg gondolom, te most azt feltételezed, vagy egy olyan képzetbeli példát hoztam
hát
elő.
Hát akár nem, tehát lehet ez egy rossz kapcsolat is, vagy ők tudják, hogy egy éjszakás kapcsolat, amiből nem lesz utána semmi, de hogy esetleg mégiscsak van ott még valaki más is, aki érintett ebben a dologban. Tehát, hogy azért azt úgy nem annyira hangsúlyozzuk, hogy lehet, hogy tudnia kéne a másikkel.
Hát igen, erről. Azért nem hangsúlyozzuk, mert ugye érintettük valamennyire a beszélgetésben is, azért nem hangsúlyozzuk, mert az esetek többségében azt mutatják a tapasztalatok, hogy a férfiak valóban magukra hagyják a nőket ezzel a döntéssel, vagy hát, hogyha el is mondják nekik, hogy mi a helyzet, mert teszem azt, nem tudom, egy éjszakás kalandból történik az, ami történik, akkor eltolják maguktól az egész helyzetet, de bonyolultak vagyunk mi emberek, tehát valószínűleg mindenre van példa, és annak az ellenkezőjére is, tehát azt is el tudom képzelni, hogy van egy olyan kapcsolat, ahol valóban az apuka képes lenne rá, meg szeretné is azt a gyereket, az anyuka meg nem, de hogy hagyd ne menjek abba bele, hogy mind a két félnek hányféle oka lehet arra.
Hát igen,
hogy ezt gondolja, vagy így élje meg.
Igen, itt ezen a ponton ez most már egy nagyon bonyolult kérdés, meg úgy egyébként is, de valóban, hogyha mind a két felet belevesszük, akkor szerintem itt nagyon sok kérdés felmerül,
igen.
És nincs is feltétlenül teljes igazság ebben. Az adásunkban viszont ezúttal ennyi fért, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Hallgassanak vissza bennünket a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken.
Üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.